Teljes a jégkorszak élmény Szegeden. Jön a hosszabbított nyitvatartás és az ajándék tárlatvezetések, ugyanis megnyert a Szegedi Jégkorszak kiállítás utolsó egysége is. Milyen előkészületek előzték meg ezt a kiállítást? Mikor döntöttétek el, hogy szeretnétek egy jégkorszak kiállítást Szegedre hozni?
Ez viszonylag régen eldőlt, ugyanis egy-egy ilyen nagy kiállításnak a megszervezése az nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe. Úgyhogy tulajdonképpen az ötlet az már sok éve megvan, azt nem is tudom pontosan, viszont magát a kiállítást az 2 évvel ezelőtt kezdtük el megszervezni. Ugye ez mindig egy nagyon fontos és nagyon sziszifuszi munka egy ilyen nagy kiállításnak az összeállítása. Itt egyrészt meg kell keresni azokat a szakembereket, akik kurátorként segítik a munkánkat, tehát akik olyan szakértői az adott területnek, akikre lehet támaszkodni mind a kiállítás összeállítását, mind a különböző kölcsönzéseket tekintve. Megtaláltuk ezeket a szakembereket, és aztán pedig elkezdtünk szétnézni, hogy mi is tudnánk kölcsönözni, milyen gyűjteményeket tudnánk elhozni Szegedre, és ezek szépen lassan összeálltak, és amikor van külföldi egysége, vagy külföldről érkező egysége egy kiállításnak, azért ez mindig nagyobb kihívás. Ebben az esetben ugye a távol-keletről Kínából érkezett egy nagyobb kollekció, különböző jégkorszaki állatrekonstrukciók, csontvázrekonstrukciók, amelynek az ügyintézése az mindig egy kiemelten nehéz feladat, ugyanis ilyenkor nem csak arról van szó, hogy mondjuk ugye külföldi partnereket tárgyalni egy picit nehézkesebb, hanem arról is szó van, hogy ilyenkor össze kell húzni mondjuk a kínai, illetve a magyar jogrendet, a szerződéskötéskor, stb. De szerencsére ezeken azért szépen ügyesen át tudtunk lendülni, és aztán pedig ugye összeállt a kiállításnak a koncepciója. Ez a tárlat összesen 3 ütemben nyílt meg, tehát ezt is össze kellett állítani, hogy pontosan ezek hogyan álljanak össze, hogyan legyenek ezek az időzítések.
De ezt eredetileg is így terveztétek, hogy 3 ütemben nyílik meg?
Eredetileg 2 ütemet terveztünk, viszont közbeszólt a hajózási, illetve különböző tengeri viszonyoknak a változása. Az eredeti tervünk az volt, hogy május 9-én megnyílik a jégkori ember tárlat, és aztán pedig június 21-én a múzeumok éjszakáján a titokzatos jégkorszak kiállítás. De mivel elhúzódott ezeknek a Kínából érkező tárgyaknak, rekonstrukcióknak az utazása, ezért végül is úgy döntöttünk, hogy ebből a 2 ütemből 3 ütemet fogunk csinálni, és amit mondtam, hogy nagyon régóta tervezzük, de hát természetesen minden egyes kiállításnál szoktak lenni teljesen váratlan és előre abszolút nem látható körülmények, problémák, hát ez így volt. Jött már hozzánk külföldről szállítmány, az Egyesült Államokból a dinoszauruszok azok hajón érkeztek, 2018-ban ott nem volt semmi probléma. Itt most sajnos volt, de ilyenkor szerencsére azért már nagyon sokat látott ez a csapat, úgyhogy ilyenkor viszonylag rugalmasan át tudjuk alakítani az előzetes időbeosztásokat, és most is ezt sikerült véghez vinni.
Nagyot álmodtatok, és jót álmodtatok, ugye említetted a dinoszaurusz kiállítást, és ezt én sokszor kérdeztem tőletek, hogy lesz-e majd újabb dino kiállítás, de szerintem ez a jégkorszak kiállítás bizonyos mértékig hasonlít hozzá, mert a jégkorszak világa, az ősemberek, a mamutok, a kardfogó tigris, és még sorolhatnám, ezek mind-mind ámulatba ejtik a gyerekeket, és szerintem megint az lesz, mint a dino kiállításnál, hogy egy-egy szülőnek 3-4-szer meg kell nézni ezt a kiállítást, mert a gyerek ott fog visítani, hogy már pedig én szeretném újra elmenni, és szeretném megnézni még egyszer a mamutokat.
Mi ebben nagyon reménykedünk, természetesen. Valóban azt gondolom, hogy itt az elmúlt sok-sok évnek az időszaki kiállításait nézve, tényleg ez hasonlít legjobban a dinoszauruszokra. Egyrészt a témakört tekintve, tehát hogy nagyon-nagyon sok idővel visszamegyünk az időben, ez a 2 eddigi legkorábbra visszatekintő kiállításunk, illetve a tematikát, látogatói csoportokat tekintve is, olyan természettudományi kiállításról van szó ismét, aminek a fő célközönsége a kisgyermekes családok. Akár szülőkkel, akár nagyszülőkkel, akár bármilyen rokonokkal érkező gyereket. Hogyha most visszanézünk az előző néhány évre, akkor nem volt természettudományi kiállítás a dinók óta. Természetesen mindig igyekszünk a családbarát jelleget valamilyen szempontból megvalósítani, de például ugye a tavalyi évben munkácsi kiállítás volt, nagyon-nagyon szerették a látogatók, de tény, hogy egy munkácsi kiállítás kevésbé fog megmozgatni mondjuk egy kisiskolást, mint mondjuk egy jégkorszak, vagy egy dinoszaurusz téma. Tehát szerettünk volna ismét még jobban nyitni a családok felé, és hát hála Istennek azt tapasztaljuk, hogy ez sikerült, mert itt a szünetben elképesztően sok család érkezik, akár turisták, akár pedig Szegeden élők, úgyhogy jönnek is a visszajelzések, hála Istennek, hogy nagyon szeretik ezt a fajta gyerekközpontú, családbarát jelleget, mind a különböző interaktív elemek kapcsán, mint pedig az egész tematikát illetően.
Ugye a kiállítás, ahogy te is mondtad, három egységből áll, a jégkori ember, a jégkorszak óriásai és az interaktív terem, ami ugye a gyerekeknek a fellegvára. Hány négyzetmétert fed le egyébként a három rész?
Ez összesen több mint 1000 négyzetmétert fed le, tehát ez egy óriási méretű kiállítás. Hogyha kiállító tér darabszámot mondunk, hogyha fogalmazhatok így, akkor összesen 7 kiállító térben, sőt 8, hogyha a közösségi teret is annak veszük, 8 kiállító térben lehet találkozni ezzel a kiállítással. Itt természetesen van gigantikus méretű, mint például a díszterem, ami hát önmagában sok száz négyzetméter, de vannak kisebb méretű termek is, például a klímaváltozással kapcsolatos étterem, az egy picike terem, de a téma nagyon fontos, és az egyik ilyen kicsike terem pedig azért is különleges, mert azt extrém hidegre lehűtöttük, hogy lehessen a jégkorszakot egy picit jobban megtapasztalni, és ott például egy ilyen leccser vetítés alatt valódi jeget is lehet tapogatni, ezt is nagyon szeretik a látogatók. Ez egy óriási méretű kiállítás. Itt, hogyha a főépületet nézzük, akkor ilyen nagyméretű időszaki tárlatunk az nem volt még. Olyan ugye volt már, hogy több kiállító helyen volt egy kiállítás, mondjuk a Pompej, vagy a Fáraók Egyiptoma sok-sok évvel ezelőtt, de itt a főépületen belül most tényleg ez a top legnagyobb méretű.
Beszéljünk egy kicsit a kiállítás három egységéről. Az első a jégkori ember. Mit mutat be?
A jégkori ember című tárlat a jégkorszakban élt ember, illetve ősember mindennapjait, életét, szokásait ismerteti. Egyrészt meg lehet tudni azt, hogy hogyan is alakult ki a mai ember, honnan indultunk sok-sok millió évvel ezelőtt, aztán hogyan jelentek meg ugye a közvetlen őseink vagy elődeink, a neandervölgyi ember, hogyan jelent meg a homo sapiens. Ezzel kapcsolatban különböző koponyasi rekonstrukciókat lehet megnézni. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült eredeti tárgyakat, pattintott kőeszközöket kölcsönöznünk, így meg lehet ismerkedni azzal a technikával is, ugye ezzel a pattintásos technikával, ahogy az eszközeiket, fegyvereiket készítették az ős emberek. Ami szintén nagy kedvence lett a látogatóknak, hogy ki is tettünk egy ilyen pattintott kőeszközt, ez természetesen nem műtárt, tehát ezt a kollégáink készítették, és ki lehet próbálni, hogy mennyire volt éles mondjuk egy ilyen eszköz, sima madzagot fonalat kell elvágni rajta, és hát nem túl egyszerű. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy gondoljunk bele, hogy ezekkel a pattintott kőeszközökkel bizony mennyire nehéz volt, és milyen komoly stratégiai rendszert kívánt, ha mondjuk ők valamilyen vadállatot szerettek volna levadászni, ne adj Isten mondjuk egy mamutot, egy óriási méretű mamutot. Emellett a kiállításon beszélünk a lakhatásukról, picit földbe mélyített sátrakban laktak, amelyen belül volt tűzrakóhely, így a sátrak teteje az úgymond lyukas volt, hogy ki tudja menni a füst, de a művészetükről, az emberábrázolásról, az állatábrázolásról is sok-sok mindent meg lehet tudni. A kiállításnak szerintem az egyik legérdekesebb része az az Altamira barlanggal kapcsolatos egység, ugyanis bemutatjuk ennek a barlangnak a megtalálásának a körülményeit, a kialakulását, azt, hogy több ütemben milyen típusú rajzok kerültek fel, festmények kerültek fel a barlangba, illetve azt is meg lehet tudni olyan érdekességeket, hogy például napjainkban már csak heti 5 ember látogathatja az Altamira barlangot, mert a 70-es években annyira sokan jártak ott, évi 150 ezer látogató, hogy egyszerűen elkezdett megromlani az állapot ezeknek a festményeknek. Úgyhogy ilyen szempontból is sok-sok érdekességet rejt ez a kiállítás, és hát természetesen itt is van interaktivitás. A gyerekek egy nagyon kis jelképes Altamira barlangba mászhatnak be, ahol egy mágneses barlangfalra tehetik fel a saját kis jégkori állatkáikat.
Amit ugye nagyon vártak az emberek, és ez a harmadik etapban nyílt meg, ugye a jégkorszak óriásai, vártuk a csontvázakat, a rekonstrukciókat, és hát a mozgó hangot adó állatmodelleket.
Valóban ez volt talán a legizgalmasabb része így előzetesen ennek a kiállításnak, és ahogy említettük is, június 21-én nyílt volna meg teljesen ez a kiállítási egység. Ugye ennek a résznek is nagyon fontos kiemelni, hogy nagyon-nagyon sok eredeti része van. Nagyon-nagyon sok eredeti csontot, csontvázat, koponyát lehet megnézni, tehát nem csak műtárgy másolatokkal találkozhatnak a látogatók. Tehát itt van például gyapjas orrszarvú csigolya csont, vannak eredeti óriás szarvas, őstulok, koponyák, sőt az óriás szarvasnak egy teljes eredeti csontvázát is be tudjuk mutatni, illetve vannak eredeti mamut csontok, agyar, lábszárcsont, medence, lapocka csont, mamut fogakat is lehet látni a kiállításon, amik szintén eredetiek. Tehát azt gondolom, hogy ezek mindig fontosak, és erre mindig nagyon figyelünk, hogy noha nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy behozzuk ezeket az interaktív, szórakoztató elemeket, de mivel múzeum vagyunk, mivel közgyűltemény vagyunk, ezért fontos ugye az eredetiség is. Tehát ismét figyeltünk arra, hogy be tudjunk mutatni eredeti csontokat, csontváz elemeket is. Illetve szintén ezen a kiállítási egységen belül kerül bemutatásra ez a bizonyos Kínából érkezett kollekció. Így azt gondolom, hogy talán a leglátványosabb az egy majdnem 4 méter magas mamut csontváz rekonstrukció, amit a díszteremben helyeztünk el, és szintén nagyon látványos, és nagyon szeretik a látogatók ezeket a mozgó hangot adó rekonstrukciókat. Van egy barlangi medvénk, óriási méretű, és nagyon erős hangja van, de van például barlangi oroszlán, van mamut bébi, ami szintén mozog, és hangot ad, és igen, ezt is szeretik. De ezen kívül vannak olyan rekonstrukciók és olyan preparátumok, amelyek nem mozognak, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon látványosak, és nagyon érdekes őket közelről is megnézni.
Egy kicsit visszatérnék arra a teremre, a kiállítás legkülönlegesebb részére, amiről beszéltél. Ez a terem, ahol valóban extrém hideget teremtettetek, és ez nagyon jó, hogy a klímaváltozás sokkoló adataira, hatásaira fölhívjátok a figyelmet, mert hogy tudósok egy része az továbbra is kiáll azon álláspont mellett, hogy lehet, hogy újra beköszönt majd a jégkorszak.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert egyébként valójában jelenleg is egy jégkorszakban vagyunk, csak egy felmelegedő ágában. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon összetett kérdés, hogy ezek a jégkorszakok hogyan is váltakoztak, mit kell róluk tudnunk. Egyébként az első jégkorszak az nagyon-nagyon régen, körülbelül ilyen 34 millió évvel ezelőtt kezdődött, és az az utolsó jégkorszak, amiben most is benne vagyunk, az pedig 12 ezer évvel ezelőtt. Csak, ahogy mondtam, egy felmelegedési hullámba érkeztünk meg, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez hová vezet, ez a felmelegedési hullám. Itt a kiállításon ennek is a nyomába megyünk. Tehát a klímaváltozásnak, az emberi tevékenység káros hatásainak is utána lehet olvasni, és amint mondtam, tényleg fizikálisan is meg lehet tapasztalni azt, hogy milyen is ez a jégkorszak, de például a gleccserekről készült vetítés, a gleccserek olvadása szintén ezt szeretné megmutatni, erre szeretné felhívni a figyelmet. Illetve itt a tárlaton két szegedi klímaváltozással kapcsolatos projektet is be tudunk mutatni, aki mondjuk szegedi, annak még érdekesebb lehet, hogy Szeged hogy áll ebben a viszonylatban, mit lehet tenni akár Szegeden, akár máshol magánemberként a klímaváltozással kapcsolatban, mennyire kell figyelni arra, hogy mondjuk milyen zöld területek legyenek akár egy városban, akár egy kertben, vagy ha valaki lakásban él, akkor hogyan tudja hűteni azt a lakást különböző légkondicionáló berendezések nélkül. Tehát ilyen hétköznapi javaslatokat, tippeket is meg lehet találni a kiállításon. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ez a tárlat ez nagyon-nagyon széles merítésű, mert amellett, hogy a jégkorszak témát nagyon-nagyon szó szerint közvetlenül is bemutatja a történetiségét, az állat és növényvilágát, az őskori embert, bemutatjuk például a jégkorszak mesének a bizonyos részeit is, illetve ezeknek a hátterét, de kitekintünk a klímaváltozás kapcsán, megpróbáljuk a körülöttünk lévő világot is jobban behozni ebbe a tárlatba, most erre van lehetőségünk. Úgyhogy ez a kis külön klímaterem mellett, vagy ezzel pont szemben van egy másik terem, ahol nagyon sok ilyen információt lehet olvasni a falakon, és középen pedig egy nagyon jelképes kis installáció van, a víztárolásnak a különböző változásait mutatjuk be. 3 vitrint lehet látni a kiállítótér közepén. Az első vitrinben a kora középkorból származó agyag kancsó látható, abban tárolták a vizet. középen üvegből készült szódás szifonok, ugye itt a 19. század végéről, a 20. század elejéről, és az utolsó legnagyobb vitrint pedig szinte teljesen teleraktuk PET palackokkal, műanyag palackokkal, ami ugye jól mutatja, hogy mennyire megváltozott ez is, és mennyire káros a mikroműanyagok jelenléte, a túlzott műanyag használat a világon, erről is lehet olvasni a kiállításon.
Mondtad a népszerű jégkorszakos meséket, ugye nem feledkeztetek meg róluk, és itt ami érdekes, hogy ugye a jégkorszak meséből ismerjük a lajhárt, de tényleg ilyen kicsi volt az a lajhár, vagy egyébként a jégkorszak idején óriás lajhárok értek?
Óriás lajhárok voltak, igen. Ilyen pici lajhár, ugye annak én lajhárjai, ők már megváltoztak. Lehet is látni a kiállításon egy óriás lajhár rekonstrukciót, de ez egy kicsinyített óriás lajhár csontváz másolat. Pont beszélgettük a kollégákkal, hogy igazániból, hogyha mi teljes méretarányos lajhárt szerettünk volna bemutatni, akkor nem is biztos, hogy befért volna ez a lajhár a kiállító térbe, ők olyan nagyok voltak. Ők nem is másztak fel a fákra, hanem a földről nyújtózkodtak fel, és így érték el a leveleket, és így eszegettek. A sebesség azért nagyon-nagyon hasonló volt a mai lajhárokéhoz, de ugye ez egy nagyon-nagyon fontos tudnivalója a jégkorszaknak, hogy ugye ott mindegyik állat sokkal nagyobb volt. És ennek az oka természetesen a hőmérséklet, hogy a nagyobb testméret jobban tudtak így alkalmazkodni az állatok ehhez a hideghez, és kevésbé állt fenn a fagyás veszélye. És hát valóban, ez például egy nagy fun fact-je ennek a kiállítási résznek, hogy ezért, ha a lajhár, ha a szív tényleg megjelent volna a valóságos méreteiben a mesében, hát akkor ő ilyen majdnem mamut magasságokba nőtt volna fel.
Ha játékos, interaktív részt nézzük, akkor az a gyerekeknek leginkább a kedvenc? Ez hogyan látjátok a visszajelzések alapján?
Nagyon-nagyon szeretik, de én azt látom, vagy azt látjuk a visszajelzések alapján, hogy a legnagyobb kedvencük az a barlangi medve, ami ordít, kiabál és mozgatja a fejét, meg pislog. Szóval a gyerekeket azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsuk ezekkel az interaktív foglalkoztató terekkel, ahol az információkat jobban el tudják sajátítani, ugye egy ilyen játékos módon. Viszont, hogyha tényleg konkrétan azt kéne mondani, vagy meg kéne mondani, hogy mi az, ami a legjobban eléri őket, akkor mindig ezek a mozgó, hangot adó dekonstrukciók szoktak lenni. Ez a dinó kiállításnál is így volt, hogy volt itt nagyon sok szép eredeti dinoszaurusz, fosszília, maradvány, csontvázdarab, csontok, stb., de mégis a leginkább a különböző óriási méretű mozgó dínok voltak, amik elérték őket. De ez nem probléma, és sőt, mi ennek örülünk, hogy akkor tudtunk olyat hozni, amivel meg tudjuk őket szólítani. Pont szombaton voltam bent a múzeumban, úgyhogy nyitás előtt már itt voltam a kiállítótérben, és jöttek be a családok, és amikor bejöttek ezek a kisgyerekes családok, akkor mindegyik gyerek, legalább 3-4 ilyen családot megfigyeltem. A gyerekek azok így, úristen, wow, te jó ég, anya, nézd, jó, mekkora. Amikor így belépnek a kiállítótérbe, akkor pont ez a barlangi medve fogadja őket ordítozással, hogy az teljesen lenyűgözte őket. Ennek mi nagyon-nagyon örülünk, de ahogy mondtam, azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy emellett, a látványosságok mellett viszont visszajönnek az eredeti tárgyak is nálunk.
De ezt valahol nevezhetjük is hiánypótló kiállításnak, mert hogy a jégkorszak világáról, meg erről az egész korszakról, amit felölel ez a tárlat, azért nem nagyon tanulunk az iskolákban, még mit annó talán az én korosztályom, de mostanában már nem igazán, tehát ezt mi is mindig pluszba vásárolt könyvekből tudtuk meg részletesebben.
Ez tényleg így van, és ilyen visszajelzéseket is kaptunk már, hogy ez a kiállítás ebből a szempontból is nagyon érdekes, és nagyon jó megnézni, mert valóban csak érintőlegesen van szó a jégkorszakról a különböző iskolai tantervekben. Ebből kifolyólag nem sokat tudnak róla a gyerekek. Viszont mondjuk szeretik a jégkorszak mesét, vagy ugye a mamutokat szerintem mindenki szereti, ismeri a gyerekek körében is. És pont ez is egy hétvégi élmény volt, hogy ott egy anyuka mondta azt, hogy na, akkor végre tudunk erről normálisan is beszélgetni, meg végre látjuk ezt így jóval szélesebben. Tehát nekünk ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, és természetesen ez is a célunk, hogy ha olyan témánk van, amiről nem nagyon van szó az iskolában, vagy az óvodában, akkor azt mi jobban be tudjuk mutatni. de annak is örülünk, amikor olyan témák van, amiről szó van, mint például volt mondjuk az ókori Kína 2 évvel ezelőtt, amikor viszont azokat az információkat, amiket mondjuk megtanulnak az iskolában a gyerekek, azokat az információkat itt megtapasztalhatják, tehát hogy tanulnak arról, hogy a kínai írás, vagy a kínai pecsétek, akkor itt meg lehetett nézni különböző ezzel kapcsolatos tárgyakat. És itt a jégkorszaknál pedig, mivel nem igazán tanulnak róluk, én azt gondolom, hogy mindenképpen izgalmas, és éppen ezért a családok szívesen is jönnek, hogyha egy picit hiányosságok vannak a tudásban, akkor ezt lehet pótolni a kiállítás segítségével.
Meddig látogatható a kiállítás, és hogy álltok a számadatokkal? Tehát eddig mennyien voltak kíváncsiak a tárlatra?
Egészen január 10-ig látogatható lesz, tehát még jó sok idő van megnézni. Megmondom őszintén, hogy most napi friss adatot nem tudok, nem számoltam össze. A múzeumok éjszakáján nagyon-nagyon sokan voltak, 6500-an, tehát én azt gondolom, hogy most már jóval 10 000 fölött vagyunk, ami egy nagyon-nagyon szuper eredmény, hogyha itt az időszaki kiállítások sorát nézzük. Én nagyon bízom benne, mi nagyon bízunk benne, hogy felkerülhet majd erre a top listára, a leglátogatottabb időszaki kiállítások listájára. Ezt a listát egyébként a 2014-es Fáraó kiállítás vezeti. Hát valószínűleg azt nem is fogjuk megdönteni, az egy 114 000-es látogatottság, de az a tárlat az 3 kiállító helyen volt, áprilistól volt látható januári, tehát ez egy picit más jellegű kiállításnak számít, de bízunk benne, hogy ez a tárlat el tudja majd érni például akár a tavalyi Munkácsi kiállításnak a népszerűségét. A jelek azok jók, és hát bízunk benne, hogy nagyon sokan fognak még jönni itt a nyár folyamán, és aztán pedig a tanév megindulása után is.
Lesznek még a kiállítással kapcsolatban esetleg bizonyos attrakciók 2026. januárig?
Egyrészt elindultak már az ajándéktárlatvezetések, ez azt jelenti, hogy minden szombaton és minden vasárnap várjuk a érdeklődőket. Szombatokon 4 és 6 órától, vasárnapokon pedig 11 órától indulnak ezek a vezetések. Ez azt jelenti az ajándéktárlatvezetés kifejezés, hogy nem kell külön tárlatvezetést venni, vagy ezért fizetni, hanem a belépőjét kell megváltani, és akkor szépen be lehet csatlakozni ezekbe a vezetésekbe. A nyári hosszabbított nyitvatartás, ami azt jelenti, hogy szombatokon este 8-ig nyitva, az pedig már tart, ez is augusztus végéig ez így lesz. Emellett pedig lesz majd, vagy hát tervezünk ezzel a kiállítással kapcsolatos játszóházat itt az ősz folyamán, valamint szintén lesz, vagy várható majd a múzeumok őszi éjszakája, általában ez október 2. felében szokott történni, aminek a főszereplője természetesen ez a tárlat lesz. Ezen kívül is vannak még ötletek a fejünkben, de természetesen, hogyha lesz valamilyen konkrétum, akkor mindig fogjuk majd tájékoztatni a látogatókat.
Ezen kívül egyébként mi az, amivel még várja a Móra Ferenc Múzeum a látogatókat?
Itt a főépületben most minden a jégkorszakról szól, tehát emellett az állandó kiállításainkat lehet megnézni. A múl rengeteget, a néprajzi, a természettudományi állandó kiállítást, amiket egyébként szintén nagyon szeretnek a látogatók, tehát ennek örülünk. A Vármúzeum is nyitva tart, ott Szeged történetéről látható egy állandó tárlat a Szegedi Várról, a Nagyárvízről, a boszorkányperekről, a Szegedi Börtönről, nagyon sok izgalmas információt meg lehet tudni interaktív módon. Emellett pedig a Fekete Ház is nyitva tart, ahol még mindig látható egy nagyon szép kiállítás Madarász Viktor, illetve lánya Adlen képzőművészetéről, illetve a múlt héten nyílt meg egy új tárlatunk, Domonkos Sándor 80. születésnapja kapcsán egy fotókiállítást lehet megnézni, amely fotókon ikonikus színművészeket láthatunk az 1970-es évekből. Tehát ha valaki szereti a színészetet, vagy szeretne egy picit nosztalgiázni, akkor mindenképpen érdemes elmenni, megjelennek a képeken, tényleg ikonikus alakok, Törőcsik Mari, Darvas Iván, Bodrogi Gyula, Kern András, Ruszkai Éva, és hát még nagyon-nagyon hosszú a sor, több mint 100 képen egyébként, tehát jó sokáig tudnám sorolni, de ez a kiállítás is látogatható egészen október 5-ig.